Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Urunk, nálad van az életnek forrása, a te világosságod által látunk világosságot. Terjeszti kegyelmességet a te ismerőseidre, igazságodat az igaz szívűekre. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat, 487. énekünket énekeljük első és második versszakával. Református énekes tanulhattunk a 240. dicséretünket. Ó, én két szemeim ti az Úrra nézzetek. Énekeljük most ezt az éneket mindegyik versszakával itt Isten tiszteletünkön. Thank you. Jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan azt János evangéliumában olvashatjuk, az 5. részben, az 5. rész első 9 versét olvasom. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Jukapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását, mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet. Aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségben. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki. Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, bemenjek a medencébe. Amíg én megyek, más lép előttem. Jézus azt mondta neki, kelj fel, fedd az ágyadat, és járj. És azonnal egészséges lett ez az ember, felvette az ágyát, és járt. Aznap pedig szombat volt. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által magasztalunk, ahogyan énekszóban is megtettük, áldunk és dicsérünk téged, mert te eljöttél erre a világra. Áldunk és dicsérünk téged, mert te odaálltál jelképesen a világ legmélyebb pontjára, a Jordán gázlójára, a holtenger vidékére, hogy a holtak közé életet hozz. Eljöttél és egy jelképes cselekedeteddel is, hogy tudnélik, ha a legmélyebb ponton állsz, számunkra a legnagyobb esélyt adtad meg, hogy nincs olyan mélysége ennek a világnak, amely mélységből te nem lennél jelen, és amely mélységből te ne szabadítanál meg. Mert tudjuk, nem földrajzi értelemben létezik a mélység, hanem lelki értelemben. Lelki értelemben, ami nem szétszóratatást jelent, és nem egyfajta beteg lelket, hanem jelenti a bűn következményét, a halált. Te még ott is megjelensz, ahová senki és semmi nem meri betenni a lábát, mert fél és retteg, amelytől az ember is iszonyodik, te ott vagy. Te vállaltad. Urunk Jézus Krisztus, Istennek fia, te legyőzted. Tudjuk, hogy benned van az élet. Tudjuk, Urunk, ahogyan imádkoztuk is, nálad van az életnek a forrása. A te forrásod nem zavaros forrás, nem felkavarodott víz, hanem élet és békesség. Úgy kiáltunk most, Urunk, mint ahogyan a múlt héten kiáltott a samáriai asszony, add nekünk az életnek vizét. Add nekünk, hogy ne szomjazzunk meg, mert nélküled kicsinyesek vagyunk, kákán és csomót keresők, akarva vagy akaratlanul másokat megbántók, örvendezni nem tudok. Urunk, tele van szívünk hálával is, és köszönettel, személyesen nekem is, mindazért a jóért, amellyel meglátogattál életem minden idejében, de különösen is az elmúlt napokban. Köszönöm azt, ahogyan testvéreink körbevették életünket, családunkat. Legyen tiéd a dicsőség. Amen. Testvéreim, készüljünk az ige hirdetésére. Az ige hirdetésre készülve a 234. énekünket keressük meg, énekeljük el a 3. és 4. versszakát. Írva található a felolvasott szentlécben, János evangéliumának 5. részében, a 6. vers kérdését olvasom. Akarsz-e meggyógyulni. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ahogyan együtt olvassuk János evangéliumát, és már nem is az első soroknál, az első verseknél vagyunk, hiszen karácsony ideje már elmúlt. János evangéliumával kapcsolatban észrevesszük, hogy másképpen látja és másképpen mutatja Jézus Krisztus életét, mint evangélista társaik, Máté, Márk és Lukács. Nem foglalkozik azokkal a pontos földi eseményekkel, mint a történeti író, és az evangéliumnak az eseményei is nem abban a sorrendben fogalmazódnak, mint a korábbi evangéliumokban. Néhányan az evangéliumot éppen ezért kétségesnek is mondják, hogy nem követi az időrendi sorrendet, hogy ilyen eseményekkel találkozunk. Miért nem beszél Jézus születéséről, miért nincsenek bölcsek, vagy miért nincsenek pásztorok, miért nincs jászol. Nos, kedves testvérek, amikor ezt az evangéliumot olvassuk, és amikor a Betesda történetével találkozunk, akkor voltak olyan magyarázók, akik azt kezdték fejtegetni, hogy a Betesda története, mindaz, ami ebben az oszlopcsarnokban és medencékben történik, ez csak jelképesen értendő tanítása Jézus Krisztusnak. Néhányan egészen egyszerűen odáig mentek, hogy azt mondták, hogy ilyen hely Jeruzsálemben, hogy Betesda nem volt, és nincs is. Mert a helynek a neve nagyon beszédes, és nagyon szép. A kegyelemnek, az irgalomnak a házát jelenti. És nyilvánvalóan az allegórikus írás magyarázók ezzel kapcsolatban már nem vizsgálták azt, hogy az evangélium hiteles vagy nem hiteles, hanem azt mondták, értsük így, Jézusnál van a kegyelem, Jézusnál van az irgalom, és mindaz, amit ő tesz, az valóban elhozta számunkra a házat, és elhozta a kegyelmet. Sőt, néhányan egészen konkrétan odáig mentek az úgynevezett allegórikus írás magyarázatban, hogy az az öt oszlopcsarnok, amiről hallunk, és amit olvasunk, az nem másra utal, mint Mózes öt könyvére. A béna meggyógyításának története pedig együttvéve arra utal, hogy amit az Ószövetség nem tudott közvetíteni, vagyis a testi gyógyulást is magába foglaló isteni könyörületességet, az Jézus megtette. Lehetne ez a magyarázat is egyébként biblikus. Kedves testvérek, hadd emlékeztesselek bennőtöket arra azonban, amit karácsony kapcsán elmondtunk, hogy Jézus története nem csak egy átvitt értelemben elfogadható történet, hanem egy valóságos történet. Valóságos időben, valóságos térben, és valóban közöttünk jelent meg az Isten kegyelme. Nem csak átvitt formában, hanem a szó valóságos értelmében. Hadd jegyezzem meg a hitelesség kedvéért azt, hogy amikor kezünkbe vesszük az új szövetséget, akkor leginkább úgy vesszük a kezünkbe az új szövetséget, hogy az új szövetségnek egyes részei, leginkább a legrégibb részei, azok úgynevezett kis töredékek. Minuszkulusoknak szokták hívni őket. Apró kis töredékek. És a kezünkben lévő ma olvasható legrégebbi kézzelfogható, kézbe vehető töredék valahol a százas évek környékéről való, tehát Jézus halálát követően 70-80 évvel egy picin kis töredék, P54-esnek mondják, és ez az úgynevezett Rheinland töredék, amely János evangéliumából, nem ezt a részt, az lenne a legszebb, hogyha akkor mondhattam volna el, nem ezt a részt, hanem Jézus és Pilátus beszélgetését rögzíti. Úgy, ahogyan ma is olvassuk az evangéliumban. Azt is el kell mondanom, hogy a 19. században megindult egyfajta kutatás és feltárás Jeruzsálemben, és ma egészen bizonyosan mondható, hogy megtalálták a feltárások azt a helyet, amelyet talán néhány száz évvel ezelőtt keresztjén írásmagyarázók is csak átvitt értelemben értettek. Az óváros északkeleti részében, én magam nem voltam még ezen a területen, a Szent Anna templom mellett felfedezték a János által említett medencéket, és megtalálhatók azok az oszlop csonkok, azok az oszlop töredékek, amelyekről a Szentíró beszél. Valóságos helyen, valóságos időben, és valóságosan tapasztalhatjuk azt, hogy Jézussal eljött a kegyelem, eljött az irgalom. Miért fontos ez? Azért fontos, kedves testvérek, mert amikor mi nyomorúsággal találkozunk, akkor valljuk be őszintén, hogy legtöbbször elfordítjuk a fejünket, elfordítjuk a tekintetünket. A napok története volt, Pomáz egyik hajléktalanja, Imre becsöngetett hozzánk, láttam rajta, bocsássátok meg, hogy nem csak testileg, úgy külsőleg van lerongyolódva, de most úgy láttam, hogy beteg. Jött egy falat kenyérért, jött egy jó szóért, és amikor kivittem neki az ételt, akkor azt mondta, itt fogok megfagyni az utcán. Én úgy ismertem őt, mint aki a jéghátán is megél, de hogyan zihált, köhögött, láttam rajta, hogy most nem viccel. Mínusz 10-ben, 15-ben is el van ő, de most beteg volt, fázott, valószínűleg lázas volt. Itt fogok megfagyni az utcán. Bementem, kérte, hogy hívjak neki mentőt, előtte felhívtam az orvosi ügyeletet, kedves református testvér veszi fel a kagylót, és egy picit, bevallom őszintén, ő sem haragudna meg ezért a jelzőért, indulatosan szól hozzám. Azt mondja, tudom, kiről van szó, itt volt nálam, 5 órakor meghallgattam, kérdeztem tőle, hogy tudok-e segíteni, de azt mondta, van még 300 forintja, a sarki büfében elkölti. Most mit csináljak? És utána pedig megszólalt benne a könyörület, és meghallotta az én hangomat is. Tiszteletes úr, hívjuk ki hozzá a segélyszolgálatot. Hívjuk ki hozzá, hogy elvigyék melegedőre, orvosi ellátást kapjon, mert szükség van rá. A legszörnyűbb dolgok azok, testvérek, hogy érzéketlenek vagyunk a mi környezetünkben. Talán amikor nagyobb események vannak, akkor lépünk, teszünk, de van ebben a tekintetben fogyatékosságunk. Mert valamit szégyellünk, és valamit kozmetikázunk. És Jézus Krisztus olyan helyre megy, még egyszer, valóságosan, nem átvitt értelemben, ahová az emberfia szív szerint nem tenné be a lábát. A gettóba, Jeruzsálem nyomornegyedébe, ahol vakok, sánták, sorvadásosak, mindenféle betegek, sínlődők ott vannak, és látjuk a tekintetüket. Talán ez a legszörnyűbb. És mire megbarátkozunk velük, kiderül, hogy mit keresnek itt. Oszlopcsarnokok, ahová lehet, hogy filozófusok szívesebben járnának. Volt a görögben egy olyan filozófiai csoport, a sztoikusok, akik az érzéketlenséget gyakorolták a szívükben. Nekik ez az oszlopcsarnok egy jó gyakorló telep lehetett volna, hogy hogyan lehet érzéketlenül hatalmas filozófiai magasságokba jutni. Csupa névtelen, szerencsétlen ember, elkeseredettek, akik minden egyes fűszálba megpróbálnak belekapaszkodni. Íme mondják, itt van a csoda forrása, és hallottak arról, hogy már valaki meggyógyult korábban, eljöttek hát, mert vártak, mert reméltek, eljöttek, hogy hát, ha rájuk mosolyog végre a szerencse. És amikor mi azt mondjuk, hogy várólistáink vannak, akkor ott volt az igazi várólista. Itt van valaki, aki már 38 éve erre vár. Akinek már nincs tovább. Akinél nincs boldogság. Aki csak és kizárólag azt várta, hogy belelépjen ebbe a felkavarodott vízbe. Arra várt, hogy végre történjen valami, hogy jöjjön egy kis felügyelés annyi szenvedés után, annyi magány, annyi kiszolgáltatottság után, annyi ágyhoz kötöttség után. 38 éve beteg ember, kedves testvérek, a tehetetlenség, bocsássatok meg a szót, iskola példája. Összeszorul az embernek a szíve, és azt kérdi, tudok-e én segíteni? Kedves testvérek, sokszor annyira bénák és tehetetlenek vagyunk, hogy mi is csak erre vágyunk. Annyi megfáradt ember, valaki szeretne valami kis felüdülést, szeretne kiutat látni. Hány és hány olyan, gondoljátok végig, nagy lesz a kontraszt, hány és hány olyan hirdetéssel találkoztok, amelyek ugyanígy egy kis vizet, egy kis nyugalmat, egy kis fürdőzést jelentenek, egy kis kikapcsolódást, hogy majd ettől feltöltődsz, ettől jobb leszel. Hány és hány ember megfáradt, és a csodára vár. Figyelten, hogy hát, ha történik valami. És egyszer csak megzavarják ennek a várakozásnak a csendjét. Jézus megjelenik, és feltesz egy kérdést, akarsz-e meggyógyulni? Ebben a szóban hatalom és erő van, akarsz-e meggyógyulni? Egyesek, amikor Jézus megszólítja őket, akkor érzik ezt a hatalmat, és azt kérdik, gúnyolódsz velem? Kedves testvérek, egyáltalán nem gúnyolódik Jézus. Bocsássatok meg, hogy azt mondom, akármennyire evidensnek is tűnik a válasz, hogy valaki szeretne meggyógyulni, de vannak, akik nem szeretnének meggyógyulni. Vannak, akik szeretnének úgy maradni, ahogyan vannak. Vannak olyanok, akik nem szeretnék vállalni az egészségnek a felelősségét. Mert megtanulták, hogy hogyan tudják elhordozni nyögve a problémájukat. Tudják, hogy lehet, bocsássatok meg azt a nagyon terhes szót mondom, hogy lehet az ő betegségükkel befolyásolni a másikat. hogyan lehet figyelmességet kapni. Vannak, akik nem szeretnének meggyógyulni. Sokszor elmondtam már nektek azt a példát, amely Pomászon egy ifjúsági alkalmon hangzott el, és ezt nem bántólag mondom azoknak, akik elmondták, hanem tényszerűen beszélgettünk a megtérésről, és azt mondta egy fiatal legény, hogy köszönöm, most még nem. Nem szeretnék megtérni. Nem. Abban szeretnék maradni, amiben vagyok. Valahogyan szeretném hordozni az életet, a terheit, nem megszabadulni tőle. Én most erről beszélek. Amikor Jézus megszólít, akkor döntéshelyzetbe hoz mindannyiunkat. Mindent előkészít. Nagy vita van, akár köztünk is, de a mai magyarországi református egyházban az, hogy kinek a felelőssége az, hogy Isten mellett döntünk. Kedves testvérek, jól tudjuk, hogy Isten az, aki mindent előkészít. Ezt a helyzetet is Jézus készítette elő. Az ő szeretetére csak visszhang lehet a mi feleletünk, de a mi feleletünk lehet visszautasítás is. Ez a kárhozat. A kinyújtott kéz elutasítása. Jézus Krisztus elutasítása. Nem evidencia, hogy mindenki meg akar gyógyulni. Gondoljátok csak el, hogy hányan és hányan vagyunk, ebben már én is beletartozom, akik 38 éve hallunk Isten kegyelméről. Hány és hány olyan ember van, akit Isten hordoz 38 éve? 38 éve kérdezi, akarsz-e meggyógyulni? Nem gúnyolódás ez a szó, hanem feleletet kér Jézus. Nézzétek, rólunk beszél ez a történet, mert amikor a 38 éve beteg meghallja ezt a kérdést, akkor olyan szoktuk mondani egymás között, mint akinek szelektív a hallása. Furcsa a reakciója, mert hogy ő sem azt mondja, hogy igen, hanem azt mondja, hogy Uram, nincs emberem, hogy meggyógyuljak. Ezt hogy egy orvosi képet hadd hozzak ide. Nincs asszisztensem. Nincs, aki megfogna, nincs, aki bekötőzne, nincs, aki betenne valahová. Nincs, aki előkészítené, preparálná az én dolgaimat. Nincs, aki felvenni az ágyamat, mondja ez a szerencsétlen ember. Nincs mellettem senki. Magamra maradtam. Akinek van füle, az érti, hogy miért beszél erről ez az ember. A görcsös akarásában elképzelni sem tudja azt, hogy van más lehetőség az életben, mint az, amire 38 éven keresztül várt. Nem tudja elképzelni, hogy magán kívül van egy valódi életváltoztató valóság, Jézus Krisztus. Nem tudja elképzelni, hogy van valaki, aki érte jött, hogy őt megmentse és megváltsa. Nem tudja elképzelni másképpen a szabadságot, csak külsőleg. Bocsássatok, hogy ezt mondom, az Ószövetség gondolja így mindig, hogy a változás külsőleg történik. A törvények megtartásával, a szabályrendeletek betartásával, liturgikus eseménysorozatokkal, áldozással, külsőleg történik a változás. Nem tudja elképzelni, hogy az igazi változás belül van. Mert Jézus, amikor megjelenik, amikor én egyszerű kérdést tesz fel, akarsz-e meggyógyulni, akkor a legradikálisabb életváltozásra hívja fel a figyelmet. És ez az evangélium, ez örömhír. Az új kezdésnek a lehetősége örömhír. Ami racionális, érzéketlen gondolkodásunkba beleszól Jézus. És azt mondja, egészen újat készítek. Tudom, az ige világosan beszél, mivel a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. És ez az a drámai fordulat, amelyet átél a Jézussal való találkozásban ez az ember. Azt mondja Jézus, ne várd meg, hogy valami megmozdul körülötted. Ne várd meg, hogy valaki megmozdít. Ne várd meg, emlékszem, egy vagy másfél évvel ezelőtt beszéltem erről az igéről, ne várd meg, hogy valaki úgy beletaszít, beledob a felkavarodott vízbe, mert nem egy kedves, aranyos ápoló lett volna az, aki ott segít, hanem az, aki átgázol mindenkire, és bedobja ezeknek a vízbe. Ne várd meg, hanem kelj fel és járj. Jézus mondja, kezdj el élni, szabad vagy, és 38 év után meggyógyul a beteg. Persze, testvérek, látjuk ebből a történetből, kicsit elcsúsztam a pontokkal, de még azért ezt elmondom, hogy a történet végén látjuk azt a megjegyzését Jánosnak, hogy aznap pedig szombat volt. És ez a mondat, ez úgy rátelepszik az eseményekre, mert a külső megint rátelepszik arra, amit Jézus tesz. Szombat volt, és jön a botránkozás. Lehet-e ilyet csinálni? Lehet-e ilyet tenni? Mint hogyha Jézus csak azért tenné, hogy provokáljon, mondják, hogy kihúzza a gyufát, hogy megtörje a szombat napját, és elmondhassa azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Sokan megbotránkoznak Jézuson, de Jézus nem tapsot vár, hanem Jézus életre hív. És ez a legnehezebb. Életre hív. Bizalmat kér. Te se a csodára várj. Te is Jézusra várj. Mert nem tudjuk sem az embernek a nevét, nem tudjuk azt, hogy mi lett később, évekkel később az ő sorsa. Csak azt tudjuk, hogy egészen új élethelyzetet teremtett. Mi keresztények hajlamosak vagyunk arra, hogy ebből a történetből az oszlop csarnokokat nézzük meg csak. Mi hajlamosak vagyunk arra, hogy ezeket a kifinomult díszeket, ékességeket lássuk meg csak. Mi hajlamosak vagyunk arra, hogy azt mondjuk, jók, szorgalmasak, józanok, tisztességes emberek vagyunk. De most Isten arra hívott bennünket, hogy lássuk meg a másikat, mint aki lerobban, mint akinek a szíve jó szót vár, a te szavadat várja, Uram. És lássuk meg magunkat is így, mint akiknek Jézusra van szükségük. Amen. Válaszoljunk testvéreim az igére. 226. énekünket énekeljük első és harmadik verszakával. olvasunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked a te szavadat, igédet. Köszönjük neked, Urunk, hogy megnyitod a szemünket a másik emberre, és megnyitod a szemünket saját magunk életére. Jöjj, kérünk, mert várunk, szólíts bennünket, hiszen most is vannak testvérek közöttünk, akik szeretnék, hogyha életük meggyógyulna. És nem arról szól ez a mai nap, hogy egyfajta ábrándot kergetnének. Jelenjél meg, kérünk, szent lelkeddel, igéddel, szólíts meg, kérünk bennünket, újra és újra. Hálaadással köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy a te dicsőségedet szolgálhatjuk közösen. Hálaadással köszönjük meg neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy te felemelsz betegágyról. Hálaadással köszönjük meg neked, Urunk, hogy te vigasztalsz emlékezésünkben. Hálaadással köszönjük meg neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy te utat mutatsz és utat adsz. Köszönjük a tőled kapott szolgálatot. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyermekeinkért. Imádkozunk unokáinkért. Imádkozunk szeretteinkért, férjünkért, feleségünkért. Könyörgünk, Urunk Jézus Krisztus, munkatársainkért. Könyörgünk azokért az emberekért, akiknek jó voltából életünk könnyebb lehet. És könyörgünk azokért is, akik megnehezítik mindennapjainkat. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért, református egyházunk egészéért. Hallgass meg imádságunkat. Amen. Most csendes imánkat mondhatjuk el. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod azt. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk létezőknek. És ne vigyünk minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, szeretettel hirdetem, hogy ma délután 3 órától gyermek alkalom lesz Pomázon, aki szívesen segít ennek az alkalomnak a megszervezésében, illetve a feladatoknak a segítésében, az kérem, hogy jöjjön most el. Szeretném megköszönni feleségemmel, családommal együtt, gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti munkáját, segítségét és adományát. Köszönjük azt a sok-sok szeretetet, amellyel az elmúlt napokban is körbevettek bennünket. Hirdetem, hogy megjelent gyülekezetünkben az Zenjünk Együtt gyermek ifjúsági és gyülekezeti énekeket tartalmazó CD. Alkalmainkat hirdetem úgy, hogy vasárnap, jövő héten vasárnap kezdődik Csobánkán, majd utána Pomázon az ökumenikus imahét 18-án 18 órától. Itt református gyülekezetünkben lesz alkalmunk, utána pedig egy kis szeretett vendégséggel készülnénk, ehhez kérjük testvéreink segítségét. Az alkalom ige hirdetője Erdődi Ferenc, római katolikus lelkipásztortestvérünk, aki igék felolvasásában, bizonságtételben szolgálna, kérem, hogy jelentkezzék. 19-től pedig egészen 23-áig Pomázon lesznek majd az ökumenikus alkalmak. Szeretettel hirdetem Kalászi testvéreink meghívását, ők pedig 19-től evangelizációs estéket szerveznek majd Budakalászon, Dév Tamás testvérünk szolgál az alkalmat. Következő hetünk alkalmai hétfőn 17 órakor imaóránk lesz Pomázon, 18 órakor énekkari próbát tartunk. Kedden bibliaóránk lesz Csobánkán konzultáns szolgálatával, magam pedig a Kékkereszt alkalmon fogok szolgálni. Hirdetem, hogy szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, csütörtökön imaóránk lesz Csobánkán, pénteken 7 órától ifjúsági bibliaóránk lesz. Vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-től pedig Pomázon. És amit már hirdettem, jövő héten vasárnap 6 órakor pedig ökumenikus alkalom lesz itt imaházunkban. Konnak úr, szeretném szólni.
Kérdezünk pedig, hozzá kerintek fekezdes gyülekezet, testvérek. Az első tanár volt a egyházmegyei közgyűlés, amelyen bejutották és fogadalmazták új esperesünk. Lelkészünk, tiszteletesen, Isten életesen, és tartsuk.
Köszönöm szépen, köszönöm.
A másik pedig az, hogy elkészült az új palást és süveg. Lelkészünknek a két gyülekezet készítette, úgyhogy a Csobánkő gyülekezet is hozzájárult ehhez a megszokott arányban 20%-ot a gyülekezetük adja. Hadd olvassuk fel ehhez egy igét is. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amelyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilvát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Efézus 3:17. Mondanom, kívánhatjuk így együtt a gyülekezettel, hogy Isten nagyon lelkészüknek isteni bölcsességet, hogy itt az úrasztalánál, vagy fönt a szószéken is mindig a hitről, és bátorságon tudjon Isten bölcsességéről bizonságot tenni. Isten áldja meg, hogy ebben az új palásban, sisakban őrizze meg a gonosz gondolatokat, hogy sátántól.
Köszönöm szépen, köszönöm. Kedves testvérek, köszönöm szépen a kedves szavakat, köszönöm a lelki fegyvereket. Ezzel kell élnünk valóban. Néhány gondolatot összeírtam magamnak, hiszen a sisak töveg palást átadásomat ott lesz a pomázi istentiszteleten közösen. Néhány héttel ezelőtt olvastam egyszerű kis gondolat, de nagyon fontos, hogy korábban mi az embereket szerettük, a tárgyakat pedig használtuk. Ma úgy tűnik, hogy embereket használunk és tárgyakat szeretünk. Köszönöm a gyülekezetnek az ajándékát, köszönöm a töveget és köszönöm a palástot, de úgy fogom mondani, hogy először is Isten országát fogom keresni, másodszor, ha gyülekezetek szeretetében szeretnék élni, harmadszor családommal békességben lenni, és csak negyedszer a külső eszközöket, amelyek hozzátartoznak hivatásunkhoz, mint ahogy a imaháznak is sok-sok békessége hozzátartozik az orvainkhoz. Ezeket pedig használni fogom. Embereket és az Istent szeretem, a kapott ajándékokat pedig köszönettel használom. Isten áldja meg testvéreink életét. áldásvétel előtt záró énekünket keressük meg. 462. dicséretünk legyen ez. Az első verszakát énekeljük. Csak az eszes uram végig és fog kezelni. Amen. Amen. Békesség Istenem, köszönöm.